Ez itt továbbra is az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. Témánk ma este a MET Management kivásárlása, az európai és a globális földgázpiac átalakulása, az LNG szerepe ezen a piacon. A beszélgető partnerem pedig Szabó Gergely, a MET vezérigazgatója. Nagyon sokat beszélnek Európában, leginkább az orosz gázzal szembeni verseny okán az LNG-ről. Mennyire tudja az LNG, az Európába érkező LNG, bárhonnan érkező LNG befolyásolni azt, hogy az infrastruktúra milyen ütemben és merre felé fejlődik. Nem csak az északi áramlat kettőre gondolok, hanem egyáltalán arra, hogy az Európán belüli infrastruktúra hogyan fejlődik.
Ugye azóta beszélnek erről leginkább, hogy itt az orosz vezetékes gáz és az LNG kapcsolata, amióta a palagáz, illetve a palagolaj forradalom következtében Amerika egy nettó importőrből egyszer csak egy elég jelentős nettó exportőrré vált. Majd jöttek a szabályozási változások ott Amerikába, és most már minden elhárulta felől, hogy az amerikai gázok beérkezzenek Európába is. Én azt mondanám, hogy ez egy fundamentális törvényszerűség, hogy befolyásolnia kell, mert ez a kínálat az előbb-utóbb meg fog jelenni Európában is, és ez egy elég prémium piacnak számít egyébként az LNG termelők szempontjából. Én inkább azt mondanám, hogy ennek a másik oldaláról érdemes közelíteni, hogy mi az, amit egyébként az orosz vagy bármilyen vezetékes gáz tud tenni annak érdekében, hogy lassítsa ezt a fundamentálisan elkerülhetetlen dolgot. És ugye az, hogy beszélünk a Nord Stream 2-ről, az, hogy új vezetéki projektek vannak, ezek mind-mind azt abba az irányba szeretné tolni a piacot, hogy ha már itt van, akkor ezt a capexet már beletettük, itt van a csővezeték, akkor annál olcsóbban már csak nem fog bejönni már. És akkor ezzel is próbálják kiszorítani az LNG-t. De maga a fundamentumok azok mind az LNG mellett szólnak.
Azért sokan mondják azt, hogy a gázpiacon ez a fajta infrastruktúrális megközelítés mégiscsak inkább a régi iskola, amiről a beszélgetésünk elején szó volt, hiszen az egy óriási befektetést jelent és hosszú időre. A gázpiac meddig működhet ezek szerint az elvek szerint? Meddig képes ilyen hosszú távú és ekkora eszközértékű, vagy ekkora finanszírozási igényű projekteket befogadni?
Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Igen, szeretnék visszautalni a kb. Nem is tudom, 2008-2009 környékén. Ott volt egy időszak, amikor ezek a nagy vezetéki projektek, a Nabukkók, meg minden igazából arról szólt, hogy Európának a gázfogyasztása az megy felfele nagyon nagy mértékben minden évben, meg fog duplázódni 10 éven belül, stb. Emlékszem azokra a prezentációkra, amit akkor készítettünk, ilyen előrejelzéseket, hogy mi várható 2030-ra. Hát az az igény, amit akkor láttunk, és azok a beruházási döntések, amik akkor születtek, azok mind teljesen inline volt egyébként, ez a kettő egymásról, és azok egy egészen más világot írtak le. Aztán jött ugye a válság, és kiderült, hogy itt nem arról van szó, hogy hogyan fogunk a duplájára emelkedni, hanem arról volt szó, hogy hogyan fogunk kb. A feléről elindulni visszafele. És per pillanat, most ezt a régiót leszámítva, ha egész Európát nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy még mindig kapacitás többlet van. Tehát az infrastruktúra, amivel Európát működteti a világ gázpiaci szempontból, az nem erre a fogyasztásra volt fejlőve. Az egy sokkal magasabb várható fogyasztást próbált kielégíteni. Úgyhogy a válasz erre az, hogy az egész Európa tekintetében igazából jól állunk kapacitásilag. Ha konkrétan belemegyünk egyes területekbe, mint például a mi régiónk, akkor viszont azt látjuk, hogy ami mindig is igaz volt, még az előző verzióban is igaz volt, hogy itt viszont folyamatos kapacitás szűkületek vannak, és egyébként segíteni fog az, hogyha még bejönnek új kapacitások. Az biztos viszont, hogy ha ez a jelenlegi fogyasztási helyzet, vagy fogyasztási szint marad, akkor mi mindig jók vagyunk, akár ebben a régióban is.
Térjünk vissza egy picit a MET-hez, a MET üzleti terveiben, a MET üzleti elképzeléseiben Magyarországnak mekkora szerepe van?
Amióta megalakult a MET, azóta igazából azt lehet látni, hogy a magyarországi árbevétel aránya a teljes üzletünk arányában az folyamatosan csökkent. Ez leginkább azért van, mert bár Magyarországon is erősítettük a pozícióinkat, azért a környező országokban folyamatosan építettük fel az üzleteinket, és már ez most már 8 8%-on van, tehát a teljes csoportárbevételnek csupán 8%-a érkezik Magyarországról. És én azt gondolom, hogy ez a tendencia, ez így helyes, ez így is fog maradni, és előbb-utóbb ugye van 15 lányvállalatunk, 30 országunk, az egészet el kell osztani 30-szor, és ha átlagosan ki fog jönni, akkor az azt jelenti, hogy 3% körül kell legyen Magyarország, az azt jelenti, hogy mindenki nagyon jól teljesít az országaink közül. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy még mindig látunk sok lehetőséget itt Magyarországon. 2014-ben vettük meg a Dunamenti erőművet, amivel egy teljesen új piaci szegmensbe léptünk be igazából. Addig egy szintiszta kereskedő cég voltunk, most már azóta elkezdtük gyűjtögetni az eszközöket is. Már bejelentettük, hogy tárgyalunk, illetve aláírtunk egy szerződést az olasz Enivel, hogy a Tigáznak a gázelosztó cégét azt átvesszük, ezt a tranzakciót még nem zártuk, úgyhogy itt még nem tudunk végleges dolgokról beszélni, de nagyon bízunk benne, hogy ez működni fog, és ezt a eszközt is a portfóliumban tudhatjuk, és azt látjuk egyébként, hogy nem csak Magyarországon, az egész régióban nagyon sok lehetőség van még. Most egy elég komoly konszolidációs folyamat zajlik Európában, ami ismét nagyon megemelte a belépési korlátokat egyik oldalról, másik oldalról arról pedig egy növekedési kényszert állít igazából a mindenki elé. És ebben a játékban az a kérdés, hogy ki tudja túlnőni a másikat. Nagyon-nagyon sok eszköz, nagyon sok portfólió, nagyon sok cég eladó, vagy éppen nagyon nagy szenvedések árán a csőd közeli állapotban van. Ezeket egyrészt szeretnénk megvizsgálni, és szeretnénk ebből sokat megvenni, hogy egyébként azt a Dunamentivel is ugye pontosan így történt, ez egy effektíve csődeljárásban lévő cég volt, amikor sikerült a portfólión beszedni, és egy kicsit megfordítani az üzleti eredményét. Úgyhogy összességében szerintünk nagyon sok lehetőség lesz itt a régióban és Magyarországon is, és állunk elébe.
Ugye beszélgetünk, ugye onnan indultunk, hogy a MET mégiscsak egy gázcégként indult. A Dunamenti erőmű miatt mégis van benne nyilván árampiaci érdekeltség is, beszéltünk infrastruktúráról is. Mi az, ami a növekedés fókuszában van? Mindegyik, vagy vannak prioritások?
Mi azt hiszük, hogy a jövő az egyértelműen a nagyobb integrált energiavállalatoké. Ez azt jelenti, hogy nem lehet ezt külön szétválasztani, hogy mivel akarunk igazán foglalkozni. Mindenre együtt van szükség, itt most már portfóliók vannak. Nem lesz nagyon értelme külön dílekről, külön commodity irányokról beszélni.
Tehát, hogy külön áram vagy gáz?
Igen, arról lesz értelme beszélni, hogy egy integrált vállalatot, mint egy egységes portfóliót hogyan fogunk tudni kezelni. És ezt nagyon jól mutatják egyébként a fogyasztói trendek is, hiszen igazából miért kéne szétválasztani azt, hogyha van egy gázfogyasztásom, van egy áramfogyasztásom, akkor miért kellene ezt külön cégektől venni. A legegyszerűbb az, hogyha ezt együtt csináljuk. Ugye, mi annak idején most már többedik évvel indultunk egy joint venture formájában a Deutsche Telekom leány Magyar Telekom mal együtt alapítottuk meg az L2 Hungary nevezetű céget, ami igazából pontosan ezeket a retail megoldásokat nyújtja, és cross commodity-ben, illetve gázban is külön is, meg áramban is külön is, ha ez az igény természetesen, de egyébként próbáljuk a fogyasztó igényeket kielégíteni, de egyébként azt látjuk, hogy ez az együttes értékesítés lesz a jövő.
Ja, a menedzsment kívánságlás hírével kezdtük a beszélgetést. Ez mennyiben egy közbülső állomás? Arra gondolok, hogy elképzelhető, hogy rövid távon megjelenik más befektető, vagy mondjuk esetleg tőzsdére megy a MET, vagy ez mondjuk közép-hosszú távon nagyjából ez a tulajdonosi struktúra maradhat?
Az, hogy most itt járunk, az részben pontosan annak a konszolidációs folyamatnak a következménye, amiről az előbb beszéltem, erről a növekedési kényszerről, amihez igazából nekünk is további tőke bevonására lesz szükség. Mi ezt mindenképpen egy közbűső állapotnak gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy ez a jelenlegi struktúra a leginkább alkalmas arra, hogy később itt komoly nemzetközi tőkebefektetőket tudjunk a MET Story részévé tenni. Egy dolog van viszont, amit nagyon fontos megemlíteni, hogy amikor itt nemzetközi tőkebefektetőkről gondolunk, akkor itt olyan befektetőket keresünk, akik hajlandóak egy ilyen elég komoly 50-100 millió eurós nagyságrendű tőke prezentálására úgy, hogy elfogadják, hogy ez egy kisebbségi részesedés lesz, azaz kontrollált, vagy teljesen vagy limitált, vagy teljesen limitált kontrolljogok fognak ehhez kapcsolódni. És ezekből azt gondoljuk, hogy egyébként az egész világon van talán két tucat entitás, aki ilyenekben tud gondolkodni. Úgyhogy mi ezért azt gondoljuk, hogy ezekkel a szereplőkkel tudnánk neki vágni egy magasabb, még magasabb szintre emelni a Mattnek a történetét. Nyilván ez nem hónapok lefolyása lesz, amíg itt bármi történik, de mondjuk úgy, hogy már látjuk a következő lépéseket, és szerintünk egy ilyen középtávon lehetnek is ebből konkrétumok.
Tehát egy 3-5 év?
Hát akár igazából nem mondanék ebben időpontokat, ez minden nyilván függ attól, hogy milyen kikkel tudunk tárgyalni, illetve ki az, aki hajlandó egy ilyen limitált kontroll mellett ilyen nagyságrendű pénzeket betenni a MET-be.
Szabó Gergelyt, a MET vezérigazgatóját hallották. Ezzel véget ért az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hlavai Richárdot hallották. Minden jót, viszonthallásra!